A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Próbáljunk elénekelni egy olyan zsoltárt, amit nem ismerünk. Legalábbis kevesen ismerik, és vajmer ritkán szoktuk énekelni, de a szövege nagyon-nagyon illik a mai igénkhez, és egyébként is megéri megtanulni a 91. zsoltárt. Énekeljük végig. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy a Te színed előtt vagyunk itt most. Köszönjük, hogy várhatjuk a csodát, hogy Te magad megszólítasz minket. Olyan nagy szükségünk van a Te szavadra, arra a teremtő igére, amivel bármi jót létre tudsz hozni a mi életünkben, amivel meg tudsz ajándékozni, amivel tanácsot tudsz adni, összetörsz vagy fölemelsz elesettségünkből. Köszönjük, hogy a Te igéd hatalom. És köszönjük, hogy már is bátorítottál minket arra, ezzel az énekkel is, hogy merjünk bízni benned. Áldunk azért, mert Te imádságot meghallgató Isten vagy. Olyan sokszor feleltél már a mi kiáltásunkra, és olyan sokszor többet kaptunk tőled, mint amit kérni mertünk. Legyen áldott ezért a Te nagy neved. Ajándékozz meg minket, külön-külön minnyájunkat ma este is azzal, amire most nagy szükségünk van. Legyen a Te igéd most bátorítás, vigasztalás, útmutatás, feddés. Mi pedig úgy szeretnénk tőled fogadni, hogy komolyan vesszük és engedünk neki. Kérünk téged, beszélj velünk most ebben a csendben, hogy aztán legyen majd nekünk is tőled kapott mondani valónk másokhoz, tőled kapott erőnk a terheinkhez. Nálad megtalálható a reménység életünk minden körülményei között. Tedd nagyon hasznossá, áldottá ezt az előtted eltöltött órát. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 20. részének első 4 verséből hallgassuk meg. A Krónikák második könyve 20. részének első 4 versében így szól Isten igéje. És történt ezek után, hogy eljöttek a Moáb fiai és az Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül, Jozafát ellen, hogy hadakozzanak ellene. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jozafátnak, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened, Szíriából, és már Hasésón Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélem lett azért Jozafát, és az urat kezdte keresni, és az egész Júda országában böjtöt hirdetett. Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segítségét keressék. Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék. Csak egész röviden elevenítsük föl, hogy hol hagytuk abba Jozafát életének a történetét. Arra emlékszünk bizonyára, hogy rosszul döntött, amikor a hitetlen Akháb királynak engedve belebonyolódott a szíriaiak elleni hadjáratba. Ebben a csatában Akháb ott maradt, Jozafát pedig életveszélyes helyzetbe került. Onnan kiáltott Istenhez. Ezt nem tette egy idő óta, talán ezért is sötétedett be úgy, hogy nem tudott engedelmeskedni. Istenhez kiáltott, és úgy, ahogy itt most énekeltük a 91. Zsoltárban, Isten csodálatosan kiszabadította a közvetlen életveszélyből. Amikor hazatért, ez volt az utolsó jelenet, amivel foglalkoztunk, egy Jéhu nevű proféta igen keményen megfeddette. Hogy jutott eszedbe, hogy az istentelennel harcolj együtt az ő céljaiért, és nem is kérdezted az Urat? Jozafát nem védekezett, nem mentegetőzött, nem csukatta börtönbe Jéhut, mint ahogy később Jojákim király Jerémiást, hanem megalázta magát Isten szava alatt. Magába szállt, és azt olvastuk, hogy egy ideig csendben Jeruzsálemben maradt. Nem tudjuk, hogy mi zajlott le akkor a lelkében, de a folytatás arról árulkodik, hogy bűnbánatra jutott, és ez nagy lelki megújulást eredményezett nála. Csak úgy zárójelben, de nagyon nyomatékosan hadd jegyezzem meg, hogy mindannyian, minden helyzetben így juthatunk lelki megújulásra. Hogyha hangzik Isten igéje, ha azt hallgatjuk és olvassuk, azt halálosan komolyan vesszük, nem magyarázzuk a bizonyítványunkat, nem mentegetjük a bűneinket, hanem megalázkodunk Isten igéjét hallva, és utána elcsöndesedve magunkba szállva, meg fogjuk érteni, hogy mit akar velünk Isten. Így következett be az, hogy Jozafát ezt megértve maga személyesen kezdett egy országjáró körútba, ami, használtuk ezt a későbbi kifejezést, igazi valóságos evangelizációvá vált. Járta ő maga is és többen vele az országot, és hirdették az Isten törvényét. Evangelizáltak. Utána gondoskodott arról, hogy tanítás is kövesse az evangélium hirdetését. Eligazítsák a népet a hétköznapi élet gyakorlati kérdéseiben, mégpedig Isten igéjével. Hogy lehet Isten igéje szerint élni? És az előző fejezet végén arról olvasunk egész részletesen, hogy beállított embereket, papokat, lévitákat, bírákat, akik a közéletet is Isten igéje szerint igazították és állították be. Ritkán volt ilyen a történelemben, hogy egy uralkodó a közéletet is Isten igéjéhez igazítja, és minden részletben aszerint akar eljárni. Talán az Egyesült Államok hőskorában, amikor az amerikai alkotmányt is a Biblia szerint igyekeztek összeállítani, vagy Erdély aranykorában, amikor istenfélő fejedelmek a közéletre is kiterjesztették a Szentírást, vagy a skót puritánok, vagy egy időben a holland reformátusokat jellemezte ez, hogy a hétköznapi élet mindenféle vonatkozásában is próbáljunk Isten igéje szerint berendezkedni. Nagyon szép időszak volt ez, és béke volt, nyugodt körülmények között hangozhatott az ige, követhette azt a tanítás, és a legfelső szinttől egészen a legalsóig Isten igéje volt a norma, amihez próbálta Jozafát igazítani az emberek gondolkozását is, meg az életgyakorlatot is. Érdemes megjegyeznünk, hogy lehet tanulni a bukásainkból. Józsefátban volt annyi alázat, és volt annyi bölcsesség. Most már tudta, hogy az engedetlenség volt, de most nem ezen sápítozott és szörnyűlködött, hanem azt mondta, hogy lehetőleg ez ne ismétlődjék. Akkor tanuljak a hibáimból, és el ne felejtsem, hogy milyen kegyelmes volt Isten, új kezdést engedélyezett nekem, megőrizte az életemet, bocsánatot is kaptam tőle, akkor most új szakaszt akarok kezdeni vele. És elkezdte az ige magvát hinteni tovább is a nép körében. Így ment ez egy ideig, és akkor következett el ez a szörnyű nap. Amikor a felderítők valami rettenetes hírt hoztak. Jellemző Józsefátra ez is, hogy azért akármilyen nagy béke volt, az éberség az nem szűnt meg. És voltak felderítők, és ezek rohannak hozzá, hogy a holttengeren túlról óriási csapat, ellenséges sereg közeledik hozzád, három irányból is, délről, keletről, s még északról is, nagy csapat összevonásokkal készülnek, és egy végső nagy csapást akarnak mérni rád. Végünk van. Óriási a túlerő, teljesen készületlenek vagyunk, erre senki nem számított, reménytelen a helyzet, és már itt vannak, egész közel. Majd, ha Isten éltet minket, a folytatásból látjuk, hogy mit jelentett az, hogy egy nép elkezd imádkozni, és Isten meghallgatta ezt az imádságot, de ez egy külön ige magyarázat tartalma had legyen. Most ebből a mai részből egyetlen bibliai összefüggést szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy mindennek következménye van. Minden rossznak is, és minden jónak is. A cselekedeteinknek, a szavainknak, de még a gondolatainknak is következményük van. A tetteink, a szavaink, a gondolataink a magvetéshez hasonlóak. És Pál apostol azt írja a Galatáknak, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Amit elvetett, az előbb-utóbb ki kell. Ha ilyen rettenetes szárasság van, mint most hónapok óta, akkor később, de előbb-utóbb ki kell. És az kell ki, amit elvetett. Hogyha oda kukoricát vetett, abból nem kell ki dinnye. Ez egészen bizonyos. És ez bizonyosra veheti az ember, hogyha gonosz dolgokat követ el, azoknak gonosz gyümölcsei lesznek. És azokat valószínűleg neki kell learatnia. Vagy ha másoknak, utódainak, az még rosszabb, még jobban fáj. És hogyha tiszta és igaz beszédet, szent és Istennek kedves cselekedeteket vet, akkor ebből a magból valami igaz és tiszta és mások számára is hasznos fog kikelni. Valamikor. Az ő életében vagy halála után, de biztos, hogy előbb-utóbb kikel, és biztos, hogy az kell ki, amit elvetett. Hogy derül ez ki ebből a történetből? Először azt nézzük meg, hogy ha valaki rosszat vet, abból rossz termés kell majd ki, és azt kell learatnia. Ezek után történt, hogy eljöttek a Moáb fiai és az Ammon fiai, és aztán később olvassuk, hogy az edomiták is. Kik ezek? Ha visszanyomozunk, és visszamegyünk a forráshoz, akkor mindjárt világos lesz ez az összefüggés, hogy mindennek következménye van. Ki volt Moáb, és ki volt Ammon? Ezt olvassuk a Mózes első könyve 19. részében. És a Lót leányai mindketten teherbe estek az ő apjuktól. És a nagyobbik fiút szült, és Moábnak nevezte azt. Ez a moábiták atya a mai napig. A kisebbik is fiút szült, és Ben-Amminak nevezte, ez az ammoniták atya minden mai napig. Engedetlenségek, hitetlenségek sorozata vezet vissza a forráshoz, illetve vezet el a forrástól egészen idáig, hogy szegény Józsefát kétségbe esve hallja, hogy Moab és Ammon összefogott és el akarják söpölni őt a föld színéről. Már maga az engedetlenség, tehát Ammon és Moab Lótnak a fiai voltak, vagy unokái? Nehéz eldönteni. Fiai voltak, mert ő volt az apjuk. Viszont a lányainak a fiai voltak, ilyen értelemben unokái is. Furcsa a helyzet. Az egész olyan visszás, olyan tisztátalan, olyan zűrzavaros, mint amilyen helyzeteket mi Isten nélkül teremtünk. Azzal kezdődött, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menj ki a te földedből és a te rokonságod közül. És ő ki is ment, de azért Lótot magával vitte. Lót az ő elhunyt testvérének a félárván maradt fia volt. Ha egyszer Isten azt mondja, hogy menj ki a te rokonságod közül, akkor jobb lett volna talán, ha Lótot is a családra bízza. Nem lett volna ő elveszett gyerek úgy, gondoskodtak akkor a családtagokról. Nem lehet tudni, hogy mi volt ennek az oka, hogy magukkal vitték, és hogy olyan kedves volt neki. Talán az is, hogy már idősek voltak, és még mindig nem született gyermekük. Adódik itt az elhunyt testvér fia, majd fölneveljük, mintha a mi fiunk lenne. Nem tudjuk, ez nincs benne a Bibliában, de gyanús a dolog. Minden esetre nem teljesen volt engedelmes Ábrahám, hogy menj ki a családod közül. Vitte magával Lótot. Aztán Lót is engedetlen volt, és mohó, és kabzsi, és hitetlen, amikor már nem féltek meg a nyájai Ábrahám nyájaival, és elváltak egymástól. Lót azt mondta, hogy nekem kell a mindig zöld folyóvölgy, te meg nagybácsi menjél, amerre tudsz, hát ott is van, találnak füvet a báránykák, igaz, hogy azon barnás már, emez meg mindig zöld, ez jó lesz nekem, te meg menjél oda. Ráadásul ott a zöldben két nagy város is volt, és Lót beköltözött Sodomába. Aztán ott történt a baj, Isten kimentette őket az ítéletből, de akkor következett be ez. A lányai kétségbe estek. Az édesanyjuk ugye elpusztult menekülés közben hitetlenség miatt, ők meg ott maradtak, és itt előtte olvassuk, hogy attól kezdtek aggódni, hogy nem fognak félhez menni. Márpedig utód nélkül meghalni, az a legszörnyűbb gondolat volt. Gyereket minden áron. Ha más nincs, az apánktól. Ha józan állapotában ezt nem tenné meg, le kell itatni. Ugye érezzük, hogy halmozódik a bűn. És akkor ott van ez a summás megállapítás, hogy az egyik Moab lett a moábiták atya, a Ben-Ammi az ammoniták atya. És egy életen át feszültség, ellenségeskedés volt Moab és Ammon és Ábrahám utódai a választott nép között. A mai napig. Mindennek következménye van. De ki gondol erre? Hiszen mi jót akartunk, mondhatták volna Sáráék is, hogy visszük magunkkal a félárva unokaöcsköst. Hiszen mi jót akartunk, mondhatták Lót lányai is, hogy nem akarunk utód nélkül megöregedni és meghalni, mindenki jót akar, csak senki sem kérdezi Istent. Mint ahogy Józsefát is csinálta ott Akhábbal, azon a nagy lakomán. Sokkal komolyabban kell lesz venni, hogy Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjen? Vannak ötleteim, meg én mindig jót akarok, legalábbis azt mondom, de mi jön ebből ki? Miféle magot fogok én most elvetni, aminek a gyümölcsével aztán majd találkozom. Egy év múlva, öt év múlva, vagy a gyerekeim, unokáim kell, hogy learassák. Szeretnék olyan magokat vetni, amiből jó gyümölcs jön ki. Ehhez azonban már gondolkozni kell, meg ehhez Isten színe elé kell állnia az embernek. Ehhez felelősség kell, vagyis tudatában kell lennünk annak, hogy Isten kérdéseire felelnünk kell. Ez az ember felelősségének az alapja, hogy ő meg fogja kérdezni Ádámot, hogy hol vagy, miért bújtál el, és meg fogja kérdezni Kaint, hogy hol van a te atyád fia, és meg fog kérdezni minket, hogy ezt most miért mondtad, mikor nem igaz, vagy mikor ártasz vele valakinek. Miért? És erre felelni kell. Nos, akit érdekelnek Isten kérdései, és azokkal felelősen kész felelni, az elkerülheti az, hogy rossz magot hincsen, vagy sorozatosan azt hincsen, még úgy is előfordulhat, de nem az lesz a jellemző. És az nem mindegy, hogy mi jellemző az életünkre. Edomról megtudjuk, hogy Ézsaunak az utódai, és ugye ott is baj volt, Ézsau már Ábrahámnak az unokája volt. Csak nem az az ág, ahol az isteni ígéret és áldás továbbment, mert az Jákob, Izrael volt az az ág. De Jákobnak a huncutsága, csalása belejátszott Ézsau haragjába, Jákob anyukájának, Rebekának a huncutsága, a férjével való szembenállása, az egyik gyerekkel való kivételezése szintén belejátszott, hazugság keveredett bele, és ki hinné azt, hogy évszázadok múlva is aratni kell a hazugságok, az öreg vakember gyengeségével való visszaélésnek és sok-sok más bűnnek a keserű gyümölcsét. Ki gondol erre? Ezt most jól megoldottuk, rövidre zártuk a kérdést. Remek ötlet volt, megvalósítjuk minél előbb. Rebeka nagyon talpra esetten intézte ott. De csupa csalás, hazugság. És a két gyermek utódai, nemzedékek múlva is ellenségesen néznek egymásra. És egyszer csak Edom is csatlakozik Moábhoz és Ammonhoz, és így nő nagy az ellenségesség, és Jozafát fél. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy a Biblia és a magát kijelentő Isten bátorít minket arra, hogy a kegyelem eltörli a múltat. És van olyan, hogy Isten kegyelme nem csak a mi bűneink örökké való következményét engedi el, bocsátja meg, hanem még az ideig valótól is megment. De nem feltétlenül. A bűnbocsánat az örökké valóra vonatkozik. És néha még így is le kell aratni a vetésünket. Külön kegyelem az, ha Isten ettől is megőriz. Minden esetre nagy a felelősségünk. A másik, ami kiderül ebből az igéből, hogy azért a jó mag is ki kell. És aki jó magot vetett, az jó gyümölcsöt fog aratni. És ez meg nagyon meg kell, hogy bátorítson minket arra, hogy merjük vetni a jó magot. A tiszta beszédet, a másokért hozott áldozatot, a csöndes szíves szolgálatokat, az éveken át tartó hűséges imádkozást, egymásért az Istennek való engedelmességet. Minden gondolatfoszlány, minden Istennek elkiáltott mondat, minden csöndesen elvégzett segítség, magvetés, és ebből biztos, hogy jó gyümölcs kell ki. Nem biztos, hogy mi aratjuk le. És az miért baj? Talán így még jobb és még szebb. Mi már rég elporlattunk, és az utódaink áldják Istent azért, hogy most aratják le a gyümölcsét annak, amit valaki valamikor hitből, engedelmességből, áldozatból elvetett. Ó, de sok szép példát lehet erre mondani, és talán tudnánk még a saját családunk történetéből is mondani. Mi volt itt a jó mag? Emlékszünk arra, hogy azzal kezdődött Jozafát élettörténetének a leírása, hogy mihelyt király lett, azonnal keresni kezdte az urat. Nem a reformokhoz látott hozzá, hanem ő maga akart még közelebb kerülni Istenhez, tisztán látni, hogy mi az Istentől kapott feladata. Istentől elkérni eszközöket az uralkodáshoz, és indulatot. Kereste az Urat, aztán ledöntötte a bálványokat. Csak az Urat imádjuk, úgy, ahogy ő azt megparancsolta, a 10 parancsolatban is. Aztán elkezdte hirdetni ezt. Aztán, hogy egyre nagyobb tekintélye lett, talán emlékszünk arra, hogy Isten hogyan gondoskodott, s többféle módon, hogy nőjön a tekintélye, egyre nagyobb súlya lett a szavának is. És mivel nem csak beszélt, hanem ő maga elől járt személyesen a hitéletben is, egyre nagyobb hitele lett a szavának. És mindez jó mag volt. Aztán megszervezte a nép tanítását. Egy kiképzett, fölkészített kis csapatot, ugye, Isten törvényével a hónuk alatt kiküldött az országba. Ismertessék meg tartalmilag a Bibliát az emberekkel. Ennek az egész közéletre kiható jelentősége lesz. És lett is. Ez mind-mind magvetés volt. És amikor most a nagy tévedése, bukása után hazajön, akkor megint megalázza magát. Isten igéje neki szent. és amit Isten a prófétán keresztül mond, az úgy igaz. És amikor lelkileg megújul, megint ő az első, aki megy és hirdeti az igét az országban, de küld papokat is, lévitákat is, stb. Ez mind-mind magvetés. És mi a gyümölcs? Az, hogy amikor most hirtelen ilyen nehéz helyzetbe kerül az egész ország, akkor nem esnek pánikba, nem egymással mutogatnak, nem bűnbakot keresnek, hanem az egész nép keresni kezdi az Urat. Megint Józsafát az első, keresni kezdi az Urat, de fölsereglik az egész nép Jeruzsálembe, elkezdenek böjtölni, az mindig a bűnbánatnak a jele volt, és mint nép is keresni kezdik az Urat. Ez jelent imádkozást, ez jelenti az engedelmességre való készséget, ez jelenti azt, hogy egyedül ő benne bíznak, nem magukban, nem külső segítségben, úgyis elkéstek már mindennel, nincs más segítőjük, csak az Úr, de nem mondanak le arról, hogy ő fog és tud segíteni. Gyönyörű, hitvalló magatartás ez. Biztos voltak ott is hitetlenek, lehet, hogy elhangzottak cinikus megjegyzések, mindig van ilyen. De ez volt a jellemző, hogy mi, mint nép is most az Úrban bízunk, és tőle várjuk a segítséget. A magvetés gyümölcse. Mert nem csak a rossz mag termi meg a maga rossz gyümölcsét, a jó is megtermi. És itt egy picit térjünk ki arra, ami talán többeknek megbotránkozást jelenthet, hogy megfélem lett azért Józsafát. Akik nem ismerik, hogy milyen kemény, de milyen szép dolog Isten gyermekeként élni, és neki engedelmeskedni, azok az ilyenen föl szokták kapni a fejüket, hogy no, a hívők is félnek. Hát milyen hite volt Józsafátnak, hogy meghalván ezt a hírt, az első reflexiója az, hogy megfélemlik. Én olyan hálás vagyok azért, hogy a Biblia őszintén ír le minden helyzetet, és nem eszményi hithősöket állít elénk, hanem olyan húsvér embereket, akik azonban hősök voltak, ha kellett, ha Isten azokká tette őket, és mertek hinni Istenben. Az első válasz a Józsafátnak az, hogy ez rettenetes, ez kétségbejtő, és megijed. Nem ez a természetes? Csak nem engedi, hogy a félelem urrá legyen rajta. Nem ez az utolsó válasza, ez az első. És mit csinál félelmében? Nagyon kifejező ez, és ezt nem lehet jól magyarul visszaadni, ahogy az eredeti szövegben van, hogy az eredeti szövegben szó szerint így van, hogy arra irányította az orcáját, hogy az Úrra nézze. Ami azt jelenti, hogy először nem oda nézett. Először magára nézett, vagy a népére. Hogy egy kicsi kis seregen van, nem is gyakorlatoztunk mostanában, nincsenek modern fegyvereink, senki se gondolt itt erre, hogy most védekeznünk kell ilyen túlerővel szembe. Lehet, hogy először erre gondolt. Vagy ő, aki éppen az evangélium hirdetésével volt elfoglalva, semmi kedve nem lehetett most csatát tervezni és háborúba indulni. Ki tudja, mire gondolhatott, de az első gondolata nem az volt. És akkor az a szó, ami itt van, azt jelenti, hogy szinte erőszakkal megfogja a maga arcát, és az Úr orcájára irányítja. Ez a hitnek a győzelme. És lehet, hogy valaki mondhatja azt, hogy szebb lett volna, ha mindjárt ezzel kezdi, lehet, hogy szebb lett volna. De ez a valóság. És nem kell attól kétségbe esnünk, hogyha legelőször mi is megijedünk valami szörnyű hírtől. Vagy a legelső gondolataink ilyen aggodalmaskodó gondolatok. Csak nehogy azokba menjünk bele és süllyedjünk el. Hanem legyen erőnk mindig onnan a szemünket az Úrra fordítani. Én úgy gondolom, hogy ez a hitnek a győzelme, és ezért szép és hiteles és őszinte a Szentírás leírása. És ezért igaz az, amit Pál a Róma 15-ben ír, hogy amik megírtak, ami tanulságunkra írtak meg. Hogy bele ne süppedjünk a félelembe. Dávid is félt, pedig milyen bátor volt máskor, még a medve szájából is kiszedte a bárányt, ami rá volt bízva. De azt mondja, hogy mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Minden okom meg lenne arra, hogy féljek, és ismerem a félelmet. Tudom, milyen az félni. de én olyankor is, csak azért is, bízom te benned. Vagy az 56. Zsoltárban olvassuk azt, hogy mikor félnem kellene, és én bízom te benned, Isten által dicsekszem az ő igéjével, Istenben bízom, nem félek. Ember mit állhat nékem? Rendkívül becsületes vallomás. Félek, mert minden okom megvan rá. De egyszerre Istenre emelem a tekintetemet, elkezdek egyre jobban bízni benne, és egyszer csak kimondhatom, hogy nem félek. Ember mit állhat nékem? Átélem azt, amit a 91. Zsoltár leír. Jézus is félt. Most olvassuk a János evangéliumában az ő szenvedésének a történetét. A Gecsemáné kertben félt. Még azt is kérte, hogy ha lehet, mújjék el a keserű pohár. A zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy félt és gyötrődött és szenvedett. Nem játszva mentő a kereszte. De az ő második imádsága is már úgy hangzik, hogy ha el nem múlhatik, legyen meg a te akaratod. És azt olvassuk a Máté 26-ban, hogy harmadszor is imádkozott, ugyanezen szavakkal. Legyen meg a te akaratod. Nem az a nagy szégyen, ha valaki fél. Az a szörnyű, hogyha benne marad a félelmében, hogyha a félelem eluralkodik rajta. Valaki mondta egyszer, hogy egy híres hadvezér egy nagyon nehéznek ígérkező csata előtt igen sáppat volt, és a tiszti szolgának ez feltűnt, meg a hallgatagsága is, és megkérdezte, hogy a tábornok úr csak nem fél, mire azt mondta neki, hogy ha maga így félne, már rég elszaladt volna. Ez a hősiesség, hogy remegek, és mégsem szaladok el. Ha hívő vagyok, azért nem, mert bízom az Úrban. Ha valamit ezt Józsefáttól most megtanulhatjuk. Tehát a jó mag is megtermi a maga gyümölcsét. És még egy harmadikat említek, az csak röviden, majd erről legközelebb lesz szó részletesen, hogy annak is megvan a következménye, ha valaki fölemeli a tekintetét az Úrra. Ha valaki elkezd bízni Istenben. Ha ott a bajai kellős közepében nem az ellenségére, nem magára, nem a rendelkezésére álló csekély erőre gondol csupán, hanem az Úrra. Ennek is megvan a következménye. Tudnélik, Isten ilyenkor felel. Aki hozzá kiállt, annak válaszol. Aki tartja a kezét, hogy ments meg engem, segíts meg engem, annak telerakja a kezét. Ad bele szabadítást. Ad bele ajándékot. Olyan szépen és meggyőzően mondja ezt a példabeszédek könyvében Isten. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szolgalmasan keresnek, megtalálnak. Vagy a sokat idézett ige az 50. Zsoltárból. Ezt is Isten mondja, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hát itt a nyomorúság ideje volt. És segítségül hívták az Urat. Vagyis azt csinálták, amit az ő igéjében megmondott. Fogalmuk sem volt, hogy hogy folytatódik ez tovább, hogy mi lesz ennek a vége, de meglett a gyümölcse ennek a bizalomnak, ennek az imádságnak, ennek a közös imádságnak is. Ma este tehát ez a fő gondolat, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Jó lenne, ha sokkal felelősebben élnénk, viselkednénk, beszélnénk. Minden mulasztásnak, minden önzésnek, minden önzetlenségnek, mindennek megvan a következménye. Ez most nem azt jelenti, hogy ahogy mondani szokták, elkezdjen görcsölni a hívő. És állandóan arra figyeljen, hogy jaj, most mit mondtam, mit mulasztottam, mit csináltam rosszul, mit csináltam jól, nem ezt jelenti hívőnek lenni. Hívőnek azt jelenti lenni, amit egyik esti énekünk így mond, hogy előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek. Engedem, hogy ő irányítson engem. A hívő ember tudja azt, hogy mikor engedelmes és mikor engedetlen, legyen engedelmes. Ha mégis engedetlen lesz, mint Józsefát, legyen kész a bűnbánatra, az őszinte bűnvallása, kezdjen újat Istennel, járjon elől a szolgálatban, az engedelmességben, és bízza az egészet az Úrra. A mi dolgunk egyébként is a vetés, a magvetés. Szeressük a gyerekeinket, beszéljünk nekik Istenről, tegyünk bizonyságot mindig valamikor csak szívesen meghallgatják, és legyen az egész életünk egyetlen csöndes bizonyságtétel szavak nélkül is, és ez mind magvetés. És egyszer majd megtermi a gyümölcsét, az ne izgasson minket, az nem a mi dolgunk, hanem a gazdáé. A mi dolgunk, hogy jó magot vessünk, és neki lesz gondja arra, hogy nekünk is legyen mit leartni, és ő olyan hatalmas, hogy másoknak az életét is így tehetjük gazdagabbá. Vetni, 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 igazat, tisztát és jót. És így megadathat nekünk is az, amit Jézus önmagáról mondott, hogy az egész életünk, ez az egyszerű kis szürke élet, ami a miénk, vető maggá válik. A János 12-ben mondja a mi Urunk, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Ő olyan gabonamag volt, aki elhalt, és a mai napig élünk az ő gyümölcseiből. Kicsiben ez ismétlődhet a benne hívők életében. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem gondoltunk arra, hogy következménye lesz annak, amit csinálunk. Kérünk téged, hogy mindaz, ami rossz, hadd szakadjon meg a mi életünkben, hadd legyen vége. Adj nekünk olyan kegyelmet, hogy ha lehet, se nekünk, se másoknak ne kelljen learatnunk rossz magvetésünk gyümölcseit. És indíts minket a te szent lelkeddel, hogy legyenek olyan gondolataink, indulataink, legyen olyan a beszédünk és az egész életünk, hogy az egyetlen folyamatos jó magvetésé váljék. Hadd tudjunk így a te dicsőségedre élni, és másokat is gazdagítani. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy váratlan bajainkból mi is kiálthatunk hozzád. Köszönjük, hogy olyan sokszor meghallgattál és megszabadítottál már. Szeretnénk úgy dicsőíteni, hogy egyre jobban bízunk benned. Szeretnénk nagyon komolyan venni, hogy ami az embereknél lehetetlen neked, az is lehetséges. Taníts ezzel a reménységgel imádkozni. Ennek az örömével élni. Sokféle terhünk és gondunk közepette is. Taníts minket elmondani azt, hogy minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Mert tudjuk, hogy ilyen hatalmas és ilyen szerető Istenünk vagy. Segíts most ebben a csöndben is így kiáltani hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egy szép esti énekkel fejezzük be, az 503. éneket énekeljük, már nyugosznak a völgyek, az erdők s minden földek. maga pedig a békességnek ura, adjon néktek mindig, minden körülmények közt békességet. Amen.